Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
Amen.
Világosságra van szükségünk ahhoz, hogy meglássuk egymás arcát. Azt mondja az egyik ókori egyházatya, akkor jön el a hajnal, amikor az ember a másik ember arcában önmagára ismer. Aztán egy újkori lelki író tovább viszi ezt a gondolatot, és azt mondja, akkor lesz egy új világ, amikor a másik ember arcában meglátjuk az Istent. Advent van, sötétben járunk, eltorzult az arcunk, egymás arcával is gondunk van, világosságra van szükségünk a kegyelem fényére, arra a világosságra, amit mi a Szentlélek kegyelmeként ünneplünk, és ha befogadjuk az Isten szeretetét, akkor van reményünk arra, hogy egymásban meglátjuk az Istent is. Higgyék el a testvérek, nincs más út. Annyi pofont kapott az emberiség az utolsó évszázad, különösképpen is osztogatta a ütéseket. Térjünk Istenhez és egymáshoz. Abban az időben Jézus így tanított. Vigyázzatok és virrasszatok. Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát. A kapu őrnek megparancsolja, hogy virrasszon. Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a házura. Lehet, hogy este vagy éjfélkor, kakasszóra vagy reggel. Ne találjon alva benneteket, ha váratlanul megérkezik. Amit nektek mondok, mindenkinek mondom, virrasszatok. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, új egyházi év kezdődik ezzel a mai nappal, mégpedig abban a szent meggyőződésben, hogy valami új kezdődik a mi életünkben is. Minden egyes reggel új kezdet. Akár mondhatom azt, hogy az egész életünk a kezdésekben áll, hogy aztán milyen gyümölcsünk lesz, az nagyban attól függ, hogy valóban miképpen vetettünk, miképpen is sáfárkodunk az idővel, ami Isten ajándéka. Advent van, ami azt jelenti, Adventus Domini, az Úrnak az eljövetele. Ebből a latin szóból származik ez az elnevezés. Tehát minden ennek a függvénye, hogy az Úr eljövetele miképpen is érint bennünket. Mit jelent a számunkra? Úgy gondolom, hogy ezen az első adventi vasárnapon ezen kellene mindegyikünknek gondolkodni, hogy mennyire tud megszólítani bennünket az ígéret. Ez az ígéret, hogy az Úr eljön. És a másik gondolat, felismerjük-e őt egymásban? És a harmadik gondolat, hiszünk-e abban, hogy csak a szeretet jegyében oldhatók meg a mi emberi problémáink? Nagyon fontos három üzenet, ami az Úr jövettel kapcsolatos. Hallottuk az Ószövetségi olvasmányt, az első gondolatkör jegyében idézzük föl magunknak. A zsidók eljutottak oda, már ugyan a fogság után vannak, de akkor kezdik lelkileg újra gondolni a történteket. És eljutottak oda, hogy mindennek ők az okai, nem az Isten. Azt hiszem, rendkívül fontos ez az első megállapítás. Mi nagyon szívesen és nagyon könnyen áthárítjuk a felelősséget másra, általában az Istenre, ha hívő emberek vagyunk, sőt, még igen sokszor a hitetlenek is az Istent emlegetik, akkor, amikor gondok meg bajok vannak, mert ha lenne Isten, akkor ez nem lehetne így. A zsidók, amikor fölismerik ezt a végtelenül nehéz helyzetet, akkor elkezdik sorolni, hogy az ő bűneik juttatták őket ide. Nagyon fontos felismerés ez. És akkor, amikor mi akarunk erre a kérdésre válaszolni, hogy várjuk-e az Istent, szeretnénk-e, hogy eljöjjön az Isten, akkor ez nem a sarokba sorított embernek a gondja és baja, hanem annak az embernek a fölismerése, hogy elvétette valahol az utat. Az elmúlt időben többször is beszéltem erről, hogy mekkora kísértés az ember számára, hogy azt gondolja elegendő önmagának. Akkor, amikor az ember lelkileg eljut odáig, hogy várja az Istent, hogy belépjen az életébe, akkor pontosan ezt a magabiztos emberi megállapítását vizsgálta felül. Mert ugye, akkor, amikor Istent felejtjük, akkor a szabadságra hivatkozunk, a szabadságot emlegetjük, ami az ember nagyon nagy vágya, talán mindennél fontosabb. Igaz. Csak ne keverjük össze a szabadságot a függetlenséggel. Akkor, amikor mi emberek szabadságot mondunk, sajnos, helytelenül, végig nem gondolva a kérdéseket, függetlenek akarunk lenni. Márpedig ilyen nincs. A magának való ember, a magának elégnek tűnő ember, ezt a csúnya szót most még egyszer hadd mondjam ki, most évkezdéskor, idióta. Ezt jelenti maga a szó. Idióta az, aki ezzel megelégszik. Aki ezt elfogadja. Az ember sose független. Az embernek mindig alkalmazkodnia kell. Az ember nem magányos lény. Az ember közösségi lény. Éppen a fogalom, amikor erről pár héttel ezelőtt itt elmélkedtünk a templomban, ennek az idiótának az ellentéte a koinonios, a közösségi ember. Az ember közösségi lény. És ez már azonnal ki is jelöli a mi magatartásunk módját. Egymásra tekintettel kell lennünk. Egymásra figyelnünk kell. Nem élhetünk úgy, mintha a másik nem létezne. Tehát nem lehetünk függetlenek a másiktól. Mit szenved a világ ezektől a csökönyös, a maguk feje után menő emberektől, akik csak magukra gondolnak, a maguk javára, a maguk érdekére. Múlt vasárnap is elmérkedtünk erről, akik elveszítik a hitüket. Aki elveszíti a hitét, az nem úgy veszíti el, mint sok minden mást, ahogy el lehet veszíteni, hanem úgy, hogy egy helytelen életszemlélete alakul ki az embernek. A hitetlen ember életszemlélete elsősorban ezt jelenti, hogy csak magára gondol. Arról szól, hogy mindent az határoz meg, hogy neki mi a jó, mi az előnyös, mi az, ami az ő egyéni javát és érdekét szolgálja. Mit szenved a világ ezektől az emberektől? Nyilvánvaló, megzavarhat bennünket az, hogy ezek a hitetlen emberek is képesek jóra. Persze, mert az ember nem jó vagy rossz, hanem jók vagyunk, de rosszat is tudunk tenni, és rosszak vagyunk, de jót is tudunk tenni. A zsidók, amikor rádöbbentek a nehéz helyzetre, hova jutottak, akkor kezdenek arról gondolkodni, hogy az önzésük, az a tény, hogy csak mindenki a maga ügyével foglalkozott, juttatta őket ide. Jöjj el, Uram! Jöjj el, és nyisd fel a szemünket. Jöjj el a te értékeiddel, jöjj el a te igazságaiddal. Jelenjen meg az életünkben a te akaratod, amely akarathoz igazodhatunk. Ez a függésünk, testvérek. Ádám meg Éva is független akart lenni. Ne az Isten akarata határozza meg az ő mozgásterüket, egymással való kapcsolatukat, hanem ahogy az ők jobban látják, mint az Isten, hát oda jutottak ahova. Jöjj el, Urunk Jézus! Jöjjön el az Isten akarata ebbe a mi világunkba. Testvérek! Hátat fordítottunk az Istennek. A kicsinyes ember akarata dominál a világban. Nincs igazodási pont. Senki semmi meg nem ment, ha a mérték tönkre ment. Mécs László egyik versében sír, ott a pannonhalmi számüzetésében. Hány ember van, akik az elmúlt évtizedekben egyszerűen emberi akarat folytán ilyen helyzetbe kerültek, mint ő is, És gondoljuk az 1956-os forradalom áldozataira. Ki foglalkozik ezzel? No, nyilván másról van most szó, csak Mécs László kapcsán villant ez fel bennem. Jöjj el, Urunk Jézus, kérjük. Kedves testvérek, most mindenki fogalmazza meg magának. Hívja-e az Istent az életébe, vagy nem? Hát gyönyörű. Harmatozzatok égi magasok, bár ugye most a Gazsa egy új éneket csöpögtet a lelkünkbe, szép. Ez most végre tetszik nekem is, bár a harmatozzatokat nem pótolja. Akarjuk-e, hogy belépjen az Isten az életünkbe, és megjelenjen az életünkben újra az Isten akarata, és ehhez akarunk-e igazodni? Ez az első kérdés. Mindenkinek válaszolni kell. Nem az a fontos, amit én mondok, hanem ez a kérdés a fontos. Tehát mindenki maga dönti el, amikor innen hazamegy, meg amikor éjszaka nem tud aludni, akkor tépelődjön ezen. És a másik gondolat, ami legalább ennyire fontos, felismerjük-e azt, mit jelent, hogy várakozunk a mi mindennapjainkban az Istenre. Ezen túl, hogy megjelenik a mi egyéni életünkben az ő akarata. Testvérek, Istene Szent János templomában vagyunk, Istene Szent János atyánk, aki a betegápoló irgalmas rendnek az alapítója, neki egy nagyon szép gondolatot tulajdonítanak az élet rajzában legenda. Jelenik ez meg. Ugye Istenes János egy sajátos gesztust gyakorolt. Egy olyan gesztust, amit minől érdekes, 500 évvel később kezdett fölemlegetni az Anya Szentegyház. Az Anya Szentegyházunk az elkötelezettségére gondolva. És pont a szentmisével kapcsolatosan lehet-e úgy ünnepelni az Eucharisztiát, hogy közben megfeledkezünk a lábmosásról. Nagy csütörtök misztériuma ez. Jézus, amikor az Eucharisztiát adja nekünk, az ő szent jelenlétét az élet kenyerében, akkor megmossa a tanítványok lábát, fölhív a bennünket arra, hogy a kettő összetartozik. Az Eucharisztia ünneplése, az Isten szeretetének a titka és a lábmosás. Csak hogy, ugye ez a lábmosás sokkal többet jelent, mint maga a tény. Istenes János, amikor a nyomorultakat, a szegényeket a házába vitte, akkor megmosta a lábukat. Félreérthető, mert azt gondoljuk, hogy a szegényeknek valamit adhatunk, valamit tehetünk, értük, mondjuk lábmosás. Csak hogy ez azt jelenti, hogy Istenes János kinyitotta az intézménynek az ajtaját is, ez azt jelenti, hogy Istenes János ágyat is vetett nekik, azt jelenti, hogy Istenes János asztalt is terített nekik, azt jelenti, hogy Istenes János befogadta őket a szívébe, befogadta őket az életébe. Testvérek, ez a második kérdés. Egy alkalommal, amikor Istenes János mosta, a legenda szerint, a koldusnak a lábát, azt vette észre, hogy szöggel átvert seb látható a lábán. És akkor fölnézett rá, Te vagy Uram. És abban a pillanatban megszűnt a látomás, eltűnt az illető. Kedves testvérek, erről van szó. Te vagy Uram. Látjuk-e egymás arcából az Isten? Motivál-e bennünket ez a gondolat? Te vagy Uram. Benne. És nyilvánvalóan a legnyomorultabbakban. Enélkül nincs várakozás. Várakozás az nem a gyertyagyújtás szertartása. A várakozás nem az, hogy este otthon meggyújtjuk a adventi koszorú gyertyáját és imádkozunk. A várakozás nem az, hogy földíszítjük a várost fényekkel. A várakozás nem az, hogy teletömjük a kirakatokat, aztán igyekeznek velünk mindent megvásároltatni. Nem. A várakozás. Te vagy Uram. Vegyék ezt a bátorságot. Egyszer nézzék így a feleségüket. Te vagy Uram. Nézzék így a férjüket. Te vagy Uram. Nézzék így egymás arcát. Enélkül nincs várakozás, hát ne csapjuk be magunkat. És akkor ilyen, ezt a szép képet, hogy lábmosás. A hajléktalanok számára nem erről van szó, hogy megmossuk a lábát, ha megjelenik itt ez a szegény, szerencsétlen ember, aki majd itt is hamarosan, majd nyitja is az ajtót. Higgyék el, nem időzítettem. Kinyitotta az ajtót. A lábmosás nem ezt jelenti, hogy most egy ilyen mikiként tetvetleníteni kell. Sajnos, igen, mert meg kell próbálni. Ez egy másik kérdés. Ez még csak a lábmosás. De arról van szó, hogy nyílik-e az ajtónk, készül-e az ágyunk, készül-e az asztalunk, és kész-e a szívünk? Különben, még csak szent borzongás se foghat el bennünket. Testvérek, ez a második, nagyon lényeges kör. Egymás arca, Isten arca. És a harmadik, mi legalább ennyire fontos, vagy talán mindkettő után a igazi üzenet. Hiszünk-e abban, hogy csak a szeretet jelent megoldást? Örömmel olvastam pár héttel ezelőtt, hogy egy világgazdasági tárgyaláson, ahol nem tudom hányok, a 12-k, vagy 32-k, vagy kik ezek a gazdasági vezetők, tárgyaltuk van hasonló ilyen nagy világtárgyalás volt, és ott mondta az egyik, uraim, be kell látnunk, hogy ez a helyzet nem pénzügyi kérdés, ez nem gazdasági kérdés. Be kell látnunk, hogy a világ problémái nem megoldhatók gazdasági reformokkal. Egyszerűen arról van szó, hogy ahogy hozzááll a világ a problémái megoldásához, az eredmény. Mai újságban olvasom, hogy kioktattak bennünket magyarokat. Leminősítettek bennünket magyarokkal. Kik? Kik? Mi az? Ki az, akit minősít? Görögöt minősít, magyart minősít, lengyelt, akárkiket. Jó. Látjuk és tudjuk, azok a gondok, amik ma itt nálunk is vannak, sok meggondolatlan ember műve is, most gondolok az eladósodott emberekre, de azt is látjuk, hogy ez a helyzet gazdaságilag megoldhatatlan. Nem tudom, hány millió az adóssága minden egyes magyar állampolgárnak, a legkisebbnek is, aki ott ül a mamájának az övében, nem tudom, 1 millió vagy több? 2. Na most meg lehet oldani ezeket a problémákat úgy, hogy most megint tárgyalunk, azt adjatok csak nekünk pénzt. Adjatok, hát meg kell oldani a probléma, kölcsönöket kérjük, adjátok. Aztán majd eljutunk oda, ahol a görögök elengedik a adósság felét, és a megmaradt másik fele sem elég arra, hogy megmaradjanak. És egyszer csak kiderül, hogy minden mások kezében van. Így nincs Görögország. Nincs ország, amely mások kezében van. Testvérek, hiszünk-e abban, hogy nincs más megoldás, csak a szeretet? Tudjuk-e ebből a szemszögből nézni a mindennapjainkat, az egyéni életvezetésünket, az emberi kapcsolatainkat, a közösségek életét, az országunk életét? Nem megoldás. Hogyha szegények vagyunk, akkor adjon megint valaki. Aztán abból élünk. Ez hazárdírozás. De valóban itt nem gazdasági kérdéseket feszegetünk, hanem valóban advent azt jelenti, hogy az ember reménykedik. Reménykedik abban, hogy az a ajánlat, amit az Isten tesz, az megoldás. Az Isten ajánlata pedig: úgy szerette Isten a világot, hogy az ő fiát adta, aki megosztotta velünk az életét, és ez az egyetlen megoldás az ember számára. Képesek vagyunk-e megosztani az életünket? Vagy mindegyikünk a maga kis világába bezárkózik, aztán, hogy mi lesz a másikkal, kit érdekel? Csak egyet felejtünk el, hogy azok, akik esetleg nem érdeklik az embereket, azok fogják magukkal rántani azokat is. Hiszünk-e abban, hogy az ember életének a problémái csak a szeretet alapján érthetők, és csak a szeretet alapján orvosolhatunk? Ez a remény. Nincs más. A remény nem valami ábrándozás, a remény nem valami csodavárás, a remény a legkeményebb mindennapok világa, ahol az ember tudja, hogy összetartozik a másikkal. A másik nélkül nem tud élni, és a világ nem egyeseké, hanem közkincs. Uram, bocsánat, az életünk sem a miénk, hanem a másik emberé. És még inkább, Uram, bocsánat, az se a miénk, amit összetudunk gyűjteni, mert tehetségesebbek vagyunk, mint a másik, vagy szerencsésebbek vagyunk, mint a másik, vagy szorgalmasabbak vagyunk, mint a másik. Minden közkincs. És ha az ember ezt el tudja fogadni, a legnagyobb kincs lesz az övé. Látja az élete értelmét, és föltámad az öröm szívét. Hiszek az egy Istenben, minden mondottában, mindenki is örülnek, minden láthatónak és láthatónak. Kedves testvérek, most, amikor egymás kezét megfogjuk, és imádkozzuk az Úr imádságát, akkor gondoljunk erre, hogy akinek a kezét éppen szorítjuk, az elvárhatja tőlünk ezt a kérdést. Te vagy Uram? Különben szorongatjuk csak egymás kezét. Minek? Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amelyel már mostani mulandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük, és az örökké valókhoz ragaszkodjunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvérek, próbálom időrendiségben a következőkre felhívni a kedves figyelmüket. Most a szentmise után itt a folyosón Cigár György művész úr a Kairos kiadónak különböző könyveivel érkezett ide, karácsonyi ajándékképpen is lehet ezek közül vásárolni. Aztán most adventben minden szombaton reggel 7 órakor adventi szentmisét tartunk. Azért gondoltuk ezt az egy alkalmat hetenként, mert a szombati nap nem munkanap. Az ember azt gondolná, hogy hát ha nem munkanap, akkor jobban ráérnek az emberek. Hát úgy látszik, hogy 40-50 évvel ezelőtt, amikor munkanap volt a szombat is, akkor mintha jobban ráértek volna. Valószínű, hogy nem időkérdéséről van szó, itt sem, valami másról. De jó lenne, ha lelki készülődésünk érdekében élnénk ezzel a lehetőséggel, hogy ne csak ez a vasárnapi kötelező szentmise jelentse a mi liturgikus életünket, hanem valami kis többlet is. Hát erre is módot ad ez a szombati adventi szentmise. Aztán még egy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Mi itt csütörtökön reggel, ugye általában ebben a kápolnám, illetve nem általában, hanem hétköznapokon mindig este 17:30 órakor van szentmise, és van egy szentmise csütörtökön reggel 6:30 órakor is, néhány túlbuzgó ember kérte tőlem, hogy legyen erre lehetőség. Hát egy pap csak enged a túlbuzgóságnak. Úgyhogy csütörtök reggel 6:30 órakor van ez a szentmise, és arra gondoltam, hogy ebben az új esztendőben Meghirdetjük majd a honlapunkon is, hogy ezt a szentmisét Budapestért ajánljuk fel. Ez a Babilon elég nagy. Ez a csütörtök reggeli félhetes szentmise Budapestért, Budapest lakóiért, Budapest lelki megújulásáért felajánlott szentmise lesz. Aztán van még egy gondolatom, de azt is elmondom, ha már itt tartunk. Hétfőn este pedig mindig a félhatos szentmise után az egyház esti imáját énekelve elimádkozunk. Nagyon szép, Gábornak köszönhető, úgyhogy én jót is mondok róla, nem csak szigorú vagyok. Csak az a baj, hogy olyan nagy ereje van, hogy legyőz engem is, és hát ilyenkor hívom a testvérek figyelmét, segítségül, hogy bírjak vele. Tehát csak ezért mondom. Szeretem nagyon, mert áldozatos, nagyszerű ember. Tehát hétfőn este a félhatos szentmise után mindig az egyház esti imáját énekelve elimádkozzuk. Arra gondoltam, hogy ez meg Magyarország. Lelki megújulásáért ajánljuk fel, érdemes esetleg úgy időzíteni a programjainkat, hogy ezen a közös énekes imádságon minél többen vegyünk részt. Higgyék el, kell a lelkünknek egy ilyen lelki olajozás. Nagyon sokat jelent. Éljünk ilyen lehetőségekkel, mert különben pusztaság lesz a lelkünkben is. És akkor még egy nagyon-nagyon kedves, örömteli eseményre készülünk, már előre mondom, december 26-án, ez karácsony másnapja, Szent István vértadó diákonus ünnepe. Ezen a napon tesz a mi Gellért testvérünk örök fogadalmat. Ez a rendnek nagy ünnepe, és azt hiszem, hogy a kórház dolgozóinak, de még inkább a kórház betegeinek nagy ünnepe. Bár különösebben úgy tűnik, hogy azok, akiknek örködni kell a magyarok egészsége fölött, mintha nem nagyon izgatná őket, az a fajta lelkiség, amely ebben a kórházban jelenik meg egyedül, egyetlenként az országban, meg talán azt is elfelejtették, hogy Magyarország egészségügyi, a kórház szintű gyógyító kultúrája az irgalmasok által jelent meg 1650-ben. Tehát úgy látszik, hogy a múlt értékei ma már kevésbé fontosak. Mi mindenképpen örülünk ennek, és harcolni fogunk, ha kell, ennek a lelkületnek a megmaradásáért, de most nem harcolni fogunk, hanem örvendezni a Gellérttel. Tehát erre is gondoljunk, december 26-án, karácsony másnapján, aki itthon van, nem éppen sírni megy, meg ilyen helyekre, az újlaki templomban lesz ez a szentmise 11:30-kor. Tehát sokat lehet addig aludni, kényelmesen el lehet jönni, majd még azon is gondolkodunk, hogy esetleg az itteni szentmisét is elhagyjuk, és csak ott lesz. Még ezt nem tudom, de 11:30-kor lesz, sokan jönnek ugye külföldről is, a rendtársak, ide nem férnénk be, reméljük, hogy a kórház is itt lesz a pár száz dolgozójával, hát hol lenne ezen az eseménye, ha nem itt, bár ez naivitás, tudom a részemről. Lelkileg készüljünk erre, és örüljünk ennek az ünnepnek. Jó adventezést kívánok mindenkinek, azért vegyenek ajándékokat is, ha telik. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szentmise véget ért, menjünk békében. Istenem,